Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 210. dicséretünk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 210. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet, és te szent hajlékodban, lélekben, igazságban, dicsérhet és tisztelhet. Ó, mi Istenünk, adtad-e boldogságot nekünk, adjad, hogy ismerhessünk még jobban, naponként dicsérhessünk bozgóban, szent lelkedet hozzánk e végre, küldd el segítségre. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és akik még nem tették volna meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobil telefonunkat kapcsoljuk ki, némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Az elkövetkezendő héten, kedden este 6 órakor bibliaórát fogunk tartani, ha Isten éltet bennünket, és ima közösséget. Pénteken 9:30 órakor babamama kört igyekszünk tartani, majd 17:30 és 6 órai kezdettel a konfirmandus testvéreket hívjuk konfirmációs órákra. Jövő vasárnap, ahogyan az szokott lenni, 8:30 órai kezdettel ima közösséget, 9:50 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy templomba járó testvérünk elhunyt, elköltözött közülünk, reménységünk szerint a mennyei hazába. Császár Ildikó testvérünk az, akiről megemlékezünk, ott hátul szokott ülni, a jobb oldalon, a hátsó padokban. Egyébként ő baptista testvérünk volt, de ide tartozott a mi gyülekezetünkhöz. Itt élt együtt velünk, és kereste a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak akaratát. Hirtelen ment el közülünk, temetéséről annyit tudok most jelezni, hogy november végén lesz, majd ha az egészen pontos időpontot tudom, akkor azt fogjuk jelezni, vagy gyászjelentést is ki fogunk tenni. Isten adjon vigasztalódást az ő itt maradt szeretteinek. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a presbiter választással kapcsolatosan azt, hogy a jelölés időszaka lezárult, és annyit szeretnék ma pusztán hirdetni, hogy ahogyan erről már korábban hírtattunk, azt most szeretnénk megerősíteni, hogy október 29-én, azaz ennek a hónapnak az utolsó vasárnapján fogjuk a választói közgyűlésünket megejteni. Tehát azt kérem, hogy 2 hét múlva vasárnap mindenki igyekezzen itt lenni, hogy nehogy megszégyenüljünk, hogy a választói közgyűlésünk esetleg nem határozatképes, tehát jöjjünk el, azon az istentiszteleten, egy istentiszteleti alkalom után, ami nyilván rövidebb lesz, soron következik a közgyűlés, amelynek keretében majd mindenki szavazólapot kap, leadja a szavazatát, és reménység szerint meg is várhatjuk itt a szavazásnak majd az eredményét. Azt is jelzem, mivel biztosan sokan vannak, akikben rögtön fölmerül a kérdés, hogy mivel ez hónap utolsó vasárnap és úrvacsoraosztás is szokott lenni, azt is jelzem, hogy ezen a vasárnapon nem lesz úrvacsoraosztás, de utána 31-én kedden, a reformáció ünnepén, este mi itt leszünk a templomban, ráadásul együtt a csillaghegyi testvérekkel, és azon az Isten tiszteleten viszont lesz úrvacsoraosztás és úrvacsorai közösség, így arra hívjuk és várjuk a testvéreket. Ezt majd, ahogy még közeledünk oda, fogjuk hirdetni. Hálásan köszönünk minden imádságot, adományt és szolgálatot, melyel a testvérek Urunkat szolgálták és dicsőítették meg az elmúlt héten is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző pásztora. Kedves testvéreim, a Heidelbergi KT soron következő úrnapja, soron következő tanítása, a 42. úrnap kérdése és felelete, vagy kérdései és feleletei, melyek a 10 parancsolat magyarázatát adják, hogy tudnélik mi mit hiszünk ezekkel a parancsolatokkal kapcsolatosan, hogyan magyarázzuk. A 8. parancsolat így hangzik, hogy ne lopj. Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát, akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. Jertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, azt énekeltük a mi dicséretünkben, hogy boldog ember az, aki téged megismerhet. Mégis úgy kell megállnunk a te szent színed előtt, hogy bűnbánattal megvalljuk, hogy mi a boldogságot máshol keressük, és másban látjuk. Te látod, hogy milyen nehezen mozdulunk arra, hogy téged egyre jobban megismerjünk. Te látod, hogy sokszor elveszítjük a mi kíváncsiságunkat. Te látod, hogy sokszor türelmetlenekké válunk. Te látod, hogy sokszor olyan sok dolgunk van, hogy a sok dolog között nem marad végül arra időnk, hogy téged megismerjünk. Köszönjük te neked, hogy rendeltél egy napot, és abban most különösen is ezt az órát, amikor megállhatunk, a te parancsod szerint meg is kell állnunk, és foglalkozhatunk te veled. Segíts meg bennünket, hogy ebben az órában is ne akarjunk mi kevesebbet, mint keresni, ismerni téged, hogy ezáltal miénk legyen az a boldogság, amelyet máshol hajtunk, meg máshol keresünk, de mégsem a miénk. Add nekünk, Urunk, azt a hitet, hogy ha Te hozzád közelebb kerülünk, és veled élő kapcsolatra jutunk, akkor leszünk boldog emberek. Így kérjük most tőled azt, hogy szent lelked igéd által mutassál nekünk utat, világosságot, mutassad önmagadat, és munkálkodj úgy a mi szívünkben, hogy tanuljunk, hogy ne csak halljunk, hanem valóban megismerjünk téged. Így legyél és maradjál közöttünk, vondd magadra a mi figyelmünket, és tartsd magadon a mi szívünket, lelkünket, értelmünket. Amen. Helyünket foglaljuk most el, kedves testvéreim, és folytassuk éneklésben mondott könyörgéssel Isten tiszteletünket. A 165. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek fogjuk mind az öt versét énekelni. A 165. dicséretben így imádkozunk: irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Szárnyad alá vetem az én reménységim, még elmúlnak tőlem az én ellenségim, és még eltávoznak tőlem én bűneim, csak Te benned lesznek, Uram, én örömim. Te hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én vélem, ki már jót tehessen. Én ellenségémtől engem megmenthessen, és én dolgaimban ki jóra véhessen. Velem én, szent Atyám, nagy sok jókat tettél, mert én nékem mennyből őrizőt küldöttél. Én ellenségémtől engem megmentettél, és az én szívemben örömöt szerzettél. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, minden világ előtt irgalmasnak vallak, és jó akaromnak én tégedet hívlak.
Ke-
Kedves testvéreim, Isten igéjét a Biblia olvasó kalauz által rendelt mai új szövetségi szakaszból olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 16. fejezet 6. versétől 10. verséig terjedő szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, tehát a 6. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Frígiát és Galácia tartományát járták be, mert a Szentlélek visszatartotta őket, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Így Mézia felé menve Bitíniába próbáltak jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Akkor Mízián át lementek Troászba. Azon az éjjelen látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk! Ahogy a látomást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy odahívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Kedves testvérek, ma az úgynevezett fehér bot napja van. A gyengén, illetve nem látó emberek kerülnek előtérbe ezen a napon és a figyelem központjába. Noha azok az embertársaink, akik gyengén láttak vagy nem látnak, a jól látók legnagyobb csodálkozására sokszor nagy biztonsággal mozognak az általuk már megismert helyeken, azért tudjuk azt, hogy teljességgel kiszolgáltatottá válnak az általuk ismeretlen közegben. Ott segítség és vezetés nélkül nem nagyon boldogulnak, vagy nagyon nehezen boldogulnak. Tehát szükségük van valakire, aki lát és igazgatja, segíti őket. Azt gondolom, mindannyian hálásak vagyunk, akik még látunk, még ha időnként és alkalmanként szükségünk is van szemüvegre, de még látunk. Azonban azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy lelki értelemben a Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian egyformák vagyunk, abban a tekintetben, hogy lelki értelemben mindannyian nem látók vagyunk. Nem azokká lettünk, hanem ilyennek születtünk. És mivel nem látók vagyunk lelki értelemben, ezért mindannyiunknak szükségünk van valamiféle segítségre. Én azt gondolom, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy, és minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudjuk ezt, vagy elvárható, hogy ezt tudjuk, hogy mindannyiunknak szüksége van vezetésre. Azért érezzük ezt, amikor idősödünk, mert egyre jobban látjuk, meg aratjuk a rossz döntéseinknek a gyümölcsét. Akkor úgy hoztunk döntéseket, hogy jónak tűnt, aztán az idő múlásával kiderül, hogy hát mégse volt jó döntés. Nem volt világosságunk. És minél jobban aratjuk ezeket a rossz gyümölcsöket, annál jobban érezzük azt, hogy hát jó lenne, ha valaki segítene abban, hogy mi világosan lássunk. Ha akkor lett volna valaki, aki figyelmeztet, szoktam hallani időnként, vagy elmondjuk azt, hogy ó, bárcsak hallgattam volna rá. Ilyeneket akkor szoktunk mondani, amikor belefutunk abba, hogy rosszul döntöttünk, rossz az eredmény. A felnőtt kor pedig mindannyiunk vágyott életkora, gyermekkorunktól kezdve, és úgy is szoktuk fogalmazni a felnőttkor lényegét, hogy amikor már önálló döntéseket hozunk önmagunkra nézve, amelyeknek a következményét és felelősségét is személyesen mi viseljük, na akkor válunk felnőtté. De a magyar állami törvények meg is határoznak egy olyan életkort, amikor ezt akár akarjuk, akár nem bekövetkezik, ugye ez a 18 éves életkor, amikortól nagykorúnak, felnőttnek kell tekinteni minden embert. Hát azt gondolom, hogy gyermekkorunkban nagy vágyunk volt, hogy eljuthassunk erre az életkorra, hogy akkor most már egyedül döntök, nem befolyásol senki, bár gyermekkorban kevésbé gondolunk arra, hogy a döntés milyen következményekkel és felelősséggel jár. Azt gondolom, hogy minél inkább növünk azonban, értelmünkben egyre többet látunk, megérezzük azt, hogy szükségünk van segítségre. Hogy szükségünk lenne segítségre, és sokan így találnak vissza a fiatalon elhagyott szüleikhez. Sokan így találnak barátokra is, hogy a szükség közelebb visz bennünket olyan emberekhez, akikről azt gondoljuk, hogy nekik nagyobb világosságuk van, nagyobb bölcsességük van. Szóval, ahogy felnő az ember, kezdetben úgy gondolja, hogy minden úgy lesz jó, ahogy én elgondolom, aztán a helyzet a kudarcaink miatt egy picit megváltozik abban, hogy esetleg biztonságosabbnak érezzük az életutunkat, ha van ott valaki mellettünk, akiről azt feltételezzük, hogy jobban lát, messzebb lát, mint mi, bölcsebb, mint mi. Nos, testvérek, az a baj, hogy emberi dolgainkra nézve sem mindig igaz az, hogy akiről azt feltételeztük, hogy többet tud, mint mi, valójában többet tud. Emberileg se igaz mindig az, hogy a szüleink többet tudnak nálunk. És ennek nagyon egyszerű oka van. Az egyik oka az, hogy hát ők is megélték a maguk életét egy élethelyzetbe, egy történelmi korszakba, és a következő generáció soha nem lép ugyanabba a korszakba, ha ma különösen sem. Óriási változások mennek végbe, nagyon rövid idő alatt a világban, és ami esetleg megállt, meg igaz volt régen, az lehet, hogy a mai világban 10-15 év, 20 év múlva már nem áll meg, nem úgy van. De ami ennél is nagyon érv, az testvérek, hogy az ember vakon születik lelkileg, nem látónak születünk, és ezen az idő, meg az állami törvények nem változtatnak. Attól, hogy idősebbek vagyunk, a lelki vakságunk nem válik látássá. Attól, hogy az állam a kezünkbe ad egy jogot, azt mondja, innentől kezdve nagykorú vagy, ettől a lelkünk, meg a szívünk nem gyógyul meg. Mi ugyanolyan vakok vagyunk. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy van-e értelme annak, hogy egymástól kérünk segítséget. Hogy egymástól várunk segítséget. És erre azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben van ennek értelme, de valójában mindig csak annyi történik, és soha ne felejtsük el, hogy a vak vezeti a világtalant. És ebből nem nagyon szokott jó dolog kisülni. Hogyha egy vak vezet egy világtalant, akkor nincs senki, akihez odafordulhatnánk, aki mégis látja az igazságot, a valóságot, aki előre lát, aki képes valahogyan tanácsolni bennünket. Testvérek, olyan jó nekünk, hogy a Szentírás a kezünkben van, mert mindenféle rossz válasz helyett itt megtaláljuk az igazságot. És a Szentírás azt mondja el nekünk, pontosabban a Szentíráson keresztül, a názáreti Jézus azt a kijelentést teszi nekünk, ma élő embereknek is, akik hasonlóan az ő kortársaihoz, akik 2000 éve ezelőtt éltek, vakok vagyunk, Jézus azt mondja nekünk ma itt, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumának 8. fejezetében találjuk Jézusnak ezt a mondatát megörökítve. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Testvérek, hát ki látna jobban nálunk, ha nem az, aki maga a világosság, a világ, a kozmosz világossága. Erre a Jézus Krisztusra van szükségünk, aki maga a világosság. Ez az Úr Jézus Krisztussal bennünket, mai embereket a hit tud összekapcsolni. Mert az az Úr Jézus, aki ezt a mondatot mondta, akkor ott járt az emberek között. De ma ez az Úr Jézus Krisztus nincs itt a világban, ilyen kézzelfogható testi módon, mert elmondjuk, a keresztjének elmondják, hogy mi a hitvallásunkban így fogalmazunk, hogy ez az Úr Jézus most nem itt van, hanem a mennyben van, méghozzá az Atya jobbján. Bennünket ő vele, aki a világ világossága, akit követve nem járunk sötétségben, a hit kapcsol össze, méghozzá a személyes hit. Ez a hit kapcsolat állandó, meg aktív kell, hogy legyen Jézus Krisztus és közöttünk, mert akkor éri el a mi életünk a megváltásnak, a megigazításnak, az Istennel való kapcsolatnak, mondhatnám így is, hogy a teremtettségünknek a célját. Mert hogy nem véletlenül vagyunk ebben a világban, hanem azért vagyunk itt ebben a világban, hogy világosságban járjunk. És ez a világosság Jézus Krisztus, akkor nekünk állandó kapcsolatba kell vele kerülnünk és maradnunk. És amikor vele állandó kapcsolatra kerülünk, maradunk, akkor a világosságban járva ez lesz a mi életünknek a legnagyobb haszna. Így is mondhatnám, hogy ez lesz a mi életünknek az örök haszna. Mert hogy ez a Jézus azt is mondta, hogy ő azért ment a mennybe, hogy helyet készítsen azoknak, akik vele hitáltal kapcsolatra lépnek. És a menny az Istennel való örök kapcsolatnak a helye. Akik tehát az Úr Jézus Krisztusba személyes hitre jutnak, és ebben a hitben megmaradnak, ezt a kapcsolatot ápolják Jézus Krisztussal, azoknak örök hasznuk van. Mi modern emberek keresjük a hasznot. Úgy forgatjuk a pénzünket, úgy akarunk dolgozni, hogy az a legnagyobb haszont hozza nekünk. Hát biztos, hogyha földobnám itt a kérdést, hogy mit érdemes most csinálni, hova érdemes pénzt befektetni, akkor sokan tennék föl a kezüket, hogy nekem van egy jó ötletem erre nézve. Majd én meg tudom mondani, hogy mi hozza a legnagyobb hasznot. De minden haszon, amit itt a földön elő tudunk idézni, múlandó haszon. Mindig elvész. Még a milliómosok haszna is el fog veszni, mert végül ők is üres kézzel mennek el ebből a világból. Nem marad náluk a haszon. Egyetlen egy olyan haszon van, ami örök haszon, ez pedig az, amikor az Úr Jézus Krisztusra rátalálunk, és ő befogad, bevezet bennünket a vele való örök kapcsolatba, mert ezt nem lehet elveszíteni, ebből nem tudunk kiesni. Ez örök haszon, ez mindig a miénk. Már kezdjük itt a földön érezni ezt a hasznot, és az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a haszon, amit mi itt már kezdünk érezni a földön, csak gyenge kis ízelítője annak, ami eljövendő, a mennynek a hasznából. csak egy kis ízelítőt kapunk. Majd a mennyben fog kiteljesedni. Miután a hit által Jézussal kapcsolatra jutunk, és állandósul a kapcsolatunk, akkor valósulhat meg az is, amiről ma az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvastunk, hogy tudniillik, az Úr vezet bennünket. Hát amikor már világosságra jutunk, amit az Úr Jézus Krisztusban találunk meg, onnantól kezdve lehetünk ő általa vezetett emberekké. Sokan, miután hívővé lesznek, tévesen azt gondolják erről a vezetésről, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus dönt a hívő ember helyett, és nekünk nincs más dolgunk, mint hogy csak bólogassunk mindig Jézus döntésére, amit persze erősen tudakolni kell, hogy ő hogyan is döntött. A valóság azonban az, a Szentírás szerint, hogy a hívő ember Jézus Krisztusban világosságot és ezzel együtt szabadságot nyer arra, hogy utána akárhogyan döntsön. Hogy utána akárhogyan döntsön. Minden ember maga dönt, és maga hordja a döntésének a felelősségét és következményét is Isten előtt, ez a mi teremtettségi sajátosságunk. Ez megkülönböztet bennünket minden teremtménytől. Nem egyforma velünk a kutya, meg a macska. Akkor se, ha okosan néz. Akkor se, ha szépen úgy ugat, ahogy mi abból kiolvasni véljük, hogy ő mindent megértett, amit mondunk neki. Nem. Az ember ember, az állat állat, a növény meg növény. Van valami különleges dolog az, hogy mi döntési szabadságot kaptunk Istentől. Ezt nem kapták meg az állatok, és nem kapták meg a növények. Mondhatnánk így is, hogy olyan tudatot, értelmet kaptunk Istentől, amit senki más nem kapott rajtunk kívül, és mivel Isten ezzel felruházott bennünket a teremtettségben, ezért felelősek vagyunk, és a döntéseinkkel Isten előtt el is kell számolnunk. Amikor valaki az Úr Jézus Krisztusra rátalál, a világ világosságára rátalál, akkor onnantól kezdve képes Istennek tetszően döntéseket hozni. Kell döntéseket hozni, csak most már, hogy megtaláltuk az Úr Jézus Krisztust, van előttünk egy igazság alternatíva, meg egy hazugság alternatíva. És itt el lehet döntenie, sőt, el is kell mindannyiunknak döntenünk azt, hogy melyik úton járunk. Lehet, hogy vitatják a testvérek azt, hogy ez nem így van, mert ha az Úr Jézust nem ismerjük meg, akkor is hozunk döntéseket. Igen, hozunk döntéseket, csak az a baj, hogy mindegyik egy irányba mutat. Ezt nagyon szépen foglalja össze nekünk az apostoli tanítás az Efézusi levél második fejezetében, ahol ezt mondja Pál apostol a hívőknek, akik ott Efézusban élnek. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Testvérek, Pál apostol azt mondja, hogy lelki értelemben halottak, vakok voltunk, ez nem azt jelenti, hogy tehetetlenek voltunk, hanem mindaz azt mondja, amit az Úr Jézus Krisztussal volt találkozásunk előtt műveltünk, az valódi döntés volt, de bűn volt, mert mindent sötétségben csináltunk, és ez halálban tartott bennünket. De egyszer csak Isten, gazdag lévén irgalomban, eljött hozzánk, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, és mi, akik halottak, vakok voltunk, egyszerre csak láttuk a világosságot. És elkezdtük megérteni azt a világot, amit a sötétségben nem értettünk meg. És rájöttünk arra ebben a világosságban, hogy még a mi bűnös természetünkben meghozott legjobb döntésünk is rossz döntés volt, mert csak halált nemzett nekünk. Nem vitt bennünket előre. Nos, testvérek, a hívő ember, aki megismeri Jézus Krisztust, aki ápolja Jézus Krisztussal való kapcsolatát, ő élő ember, látó ember. Mindig hoztunk és hozunk döntéseket, mi hívők is, de annak előtte alapvetően Isten nélkül hoztuk, mert sötétségben voltunk, és ez a halált jelentette a számunkra. Jézus által azonban világosságot kaptunk a mi életünkbe, Isten látást adott nekünk. Innentől van világosságunk. Nem biztos, hogy a hívő ember az életének minden egyes lépését e felé a világosság felé lépi meg. Miért? Azért, mert szabadok vagyunk. Ez a teremtettségünk. Isten nem programoz bennünket, hogy azután mi már csak a jót tudjuk cselekedni, hanem Isten elénk ad egy utat, ahogy elmondta az ószövetségi népének is, elétek adtam az életet és a halált, a döntés pedig a tietek. Testvérek, dönteni a hívő embernek is kell, ebből származnak a mi naponkénti bűneink, hogy nem jól döntünk. Olykor azért, mert nem látjuk még pontosan a világosságban, máskor meg azért, mert makacsok vagyunk, és nem akarjuk a világosságot követni. És ezekért a bűneinkért, ezeknek a következményeiért felelnünk kell. Nekünk is, hívő embereknek. Amikor nem járunk Jézus Krisztus világosságába, akár tudatlanságból, akár szándékosan, akkor nem jó dolgot vetünk el önmagunknak, és ezt le kell aratni. Annak a következményeit és a felelősségét hordjuk. De mit jelent a hit? Az igaz hit azt jelenti, testvérek, hogy bízunk Jézus Krisztusban. Bízunk ő benne. Ezért, amikor látjuk az ő személyében, az ő kijelentésében az igazságot, akkor mivel bízunk Jézus Krisztusban, azt követjük. Igyekszünk annak eleget tenni, és aszerint járni. Ma Pál és Szilász útjáról olvastunk, ez Pálnak a második missziói útja. Már magára, a missziónak az útjára is Isten indította el őt, ugyanis a megtérése után kijelentette neki, és ezt aztán majd később az a keresztény közeg is megértette, elfogadta, jóváhagyta, sőt támogatta, hogy Pálnak a pogányok közé kell mennie. Hogy Pál életének az a küldetése, hogy ő elmenjen azokhoz a népekhez, népcsoportokhoz, akik Jézus Krisztusról soha nem hallottak, hogy elvigye nekik az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, hogy világosság gyújjon az ő szívükbe és életükbe is. Amikor az első missziói útról visszatértek Antiókiába, onnan indultak, elmentek Jeruzsálembe, ott tanácskoztak, aztán visszatértek Antiókiába, és most azt olvassuk, hogy nem maradhattak soká, mert Pál tudta, erre volt Istentől világossága, hogy neki nem az a dolga, hogy Antiókiába ücsörögjön a keresztény gyülekezetben, hanem az, hogy menjen oda, ahol még a Jézus Krisztus evangéliumát nem ismerik. Így indultak el a második missziói útra, és azt olvassuk, hogy ezen az úton is hirdették az evangéliumot. Most ennek az útnak a kezdetén nincs olyan nagyon részletesen leírva, hogy melyik városba kiket találtak, hogyan hirdették, hanem ebben a rövid néhány versben arról olvasunk, hogy miközben hirdették az evangéliumot városról városra, egyszer csak Isten visszatartja őket attól, hogy egy bizonyos irányban, Ázsiának nevezi, ez nem a földrész Ázsia volt, hanem egy Ázsia nevű tartomány volt, Isten lelke visszatartja őket, hogy ne menjenek arra. És ők ezt megértik, hogy nem kell nekünk arra tovább menni. És elindulnak egy másik tartomány felé, Bitínia felé, és azt olvassuk itt, nagyon röviden van leírva, hogy oda sem engedi őket az Isten lelke. Utána mi történik? Elmennek Tróházba. Azt gondolom, hogy a Biblia olvasó emberek, amikor ezt a történetet elolvassák, akkor rögtön érzünk egy olyan kísértést, hogy azzal foglalkozzunk, amivel maga a történet részletesen nem foglalkozik. Biztosan látnak a testvérek az interneten, sok ilyen kép kering, hogy látunk egy ilyen zanzát magunk előtt, és akkor oda van aláírva, hogy ha te ebben a képben látod ezt vagy azt az alakot, akkor neked jó a látásod. Aztán találkoztam már olyannal is, amíg az van aláírva, hogy ha ebbe a zanzába te észreveszel valamit, akkor te vagy a világ legértelmesebb embere. Akkor rendben az intelligenciád. Nem csak a látásod, hanem az agyad is jól működik. Na most, amikor egy ilyen bibliai történetet elolvasunk, testvérek, akkor hajlamosak vagyunk nem arra koncentrálni, ami a leglényegesebb ebbe a történetbe. Így tehát biztosan fölizgat bennünket az, hogy mit jelentett az, hogy Isten visszatartotta őket. Meg azt olvassuk itt, hogy nem engedte őket. Hogy csinálta ezt az Isten? Remélem, izgat bennünket ez, hogy Isten hogy tud ilyet csinálni, hogy visszatart, meg nem enged. De hadd jelezzem a testvéreknek azt is, hogy hát ennek a történetnek nem ez a leglényegesebb pontja, nem ide kell koncentrálnunk, mert ez a történet most azt mondja el nekünk, és azt tanítja meg nekünk Pálról, meg Szilászról, hogy ők hitáltal engedelmeskedtek. Meg a történetnek az a lényege, hogy ők engedelmeskedtek. Ők világosan megértették valahogyan, amit Isten nem tartott fontosnak nekünk kijelenteni, hogy ne menjenek Ázsia tartomány felé, és ne menjenek Bitínia felé. És amikor ez a két ember ezt megértette, akkor nem ment arra. Pedig arra is pogányok voltak. Sőt, nagyon sok pogány lett volna arra. Minél távolabb jutottak volna Jeruzsálemtől, Júdeától, annál nagyobb esély lett volna, hogy síp pogányokat találnak, akik még semmit nem hallva, még a zsidók se jutottak el. Nem az lett volna a cél? Hát nem erre kapott Pál elhívást, hogy vigye a pogányoknak az evangéliumot? De Isten megállította őket, és Pál és Szilász megértették, hogy nem arra kell tovább menjenek. Így jutnak Tróászba, ahol meg egy éjszakai jelenés által azt értik meg, az válik világossá számukra, hogy Macedóniába, azaz Görögországba kell nekik menniük. Kedves testvérek, az, hogy Pál apostol meg Szilász hívő emberek voltak, és hogy tényleg azok voltak, abban látható, hogy nem csak világosságot nyertek, hanem engedtek is annak a világosságnak, amivel Isten őket megvilágosította. Amikor Isten visszatartotta őket, akkor nem erőlködtek tovább. És amikor Isten elindította őket, akkor meg azt olvastuk itt, hogy nem késlekedtek tovább. Mivel az üdv történetnek egy teljesen sajátságos korszakában történik mindez, amely korszak már elmúlt és lezárult, nem azon kell nekünk elmélkednünk, amiről a Szentírás egyébként nem ad kijelentést. Sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, ami örökérvényű ebben a törvényben, ebben a történetben, ami túlmutat ezen a korszakon. Ez pedig az, hogy az Isten kijelentése az igazság, a világosság, amelyet a hívőknek követniük kell, mert ebből származik örök hasznuk. Ez a világosság, az Úr Jézus Krisztus világossága, amit nekünk követnünk kell, testvérek, nem titokzatos módon lesz a miénk, nem éjszaka lesz a miénk, ahogy Pál élet, az a találkozás azzal a macedón férfival, hanem az üdv történetnek ebben a korszakában, amiben mi élünk, ez a világosság ma a Szentírás formájában van a kezünkben. Hogy nevezzük mi magyarok a Szent Írást? Nevezzük ezt Isten igéjének, Isten szavának, Isten kijelentésének. Mind nagyon szép, és egyben a lényegre mutató elnevezés, ami magyar nyelvünkben, testvérek. Isten igéje, Isten szava, Isten kijelentése, amivel bennünket igazgat, ahogy a szüleink is igazgattak egykor bennünket, kisfiam, ne tedd, kisfiam, így csináljad. Isten az ő világosságát, a kijelentés, a beszéd, az igéje által adja ma ennek a világnak. Világossá tesz előttünk az ő kijelentésében olyan dolgokat, melyek felől nélküle, az ő igéje nélkül találgatásaink, meg kétségeink lennének. És a találgatásokra, meg a kétségekre nem lehet építeni. Lehet, csak az a baj, hogy mindig összedől. Mert amikor nem ismertük Istent, akkor a találgatásainkra építettünk, nem? Arra építettük, hogy úgy találtuk, hogy ez jó lesz. Meg azt mondtuk, hogy kétségem van benne, de mégis hozzámegyek, férje leszek, felesége leszek. Sok mindennel voltunk így, és sok minden össze is dőlt alattunk. Ami nem dőlt össze, az kegyelem. Az Isten kegyelme. De találgatásokra, találomra nem lehet építeni, testvérek, mert az bizonytalan dolog. Amikor itt megépítették a lakótelepet, én nem voltam itt, és valószínű, hogy nagy többségünk nem volt itt, de tudom, hogy itt mocsár volt ezen a helyen, ahol a templom is áll. Nádas, susnyás, vizes terület. Valaki mondta nekem, aki itt szokott lenni közöttünk, hogy ilyen tutajokkal itt bohóckodtak gyerekként. Amikor ezek a házak megépültek, testvérek, akkor nem lehetett arra bizonytalanra építeni, hogy hát jó van, elvezettük a vizet, vesünk ide egy kis alapot, aztán hát vagy megáll, vagy eldől. Lehet, hogy nem tudják, akik ezekben a házakban laknak, de itt iszonyatosan mélyen le vannak a földbe beton oszlopok verve, amelyeken ez az egész épülettömb, meg ezek az épülettömbök nyugszanak. Azért lehetünk biztonságba, mi is itt a templomban, hogy nem fog erre fújni a szél egy ilyen épülettömböt, mert tudjuk, hogy nem a bizonytalanra, nem találomra építették, hanem majd meglátjuk, hogy az idő megmutatja, hogy megáll-e vagy sem, hanem biztos alapot vetettek neki. Testvérek, amíg nem ismerjük a világosságot, addig mindig lutrizunk. Azt mondjuk, hogy építkezzünk a legnagyobb haszonnal, És ez gyakran azt jelenti, hogy lutrizunk az életünk dolgaival. Nincsenek mély alapok, még akkor is, ha azt gondoljuk, nincsenek mély alapok, és amikor az élet viharai meg szelei fölkerekednek, akkor összedől az életünkbe minden, aminek nincs alapja. De az Isten ígéje, testvérek, az Isten beszéde, az a számunkra biztonságot jelent. Erősebb oszlop az Isten igéje, mint amik ezeket 15 emeletes házakat tartják. Sokkal erősebb, mert az Isten igéje nyugszik az egész kozmosz. Ő mondta, hogy legyen. És van. Az evolúcionisták azt mondják, hogy évmilliárdok óta létezik a kozmosz. De nem gondolják végig, hogy hogy a csodába létezhet évmilliárdokig a kozmosz. Hogy nem ütköztünk még össze? Miért van az, hogy pont a Föld az, amelyik minden balhét elkerült, mert persze mondják, hogy vannak a világ mindenségben csillagok között ütközések, balesetek, tragédiák, robbanások, csak érdekes módon a Föld évmilliárdok óta minden ilyet elkerül. Nem, testvérek, nem azért van így, mert a véletlen műve ez az egész, hanem azért van így, mert Isten igéjén nyugszik az egész kozmosz. És nyugodjunk meg, a Föld nem fog ütközni valami olyan ütközés, hogy itt mindnyájan meghalunk egy pillanat alatt. Mert az Isten mást mondott arról, hogy mi lesz ennek a Földnek a vége, és az ő igéje, az ő kijelentése világosság, megbízható. Ez azt jelenti, hogy amikor követjük az Úr Jézus Krisztust, amikor az igét követjük, a világosságot követjük, akkor bizonyosságunk van, és ez békességet szül a mi szívünkbe. Békességet szül a mi szívünkbe. Jézus mondta a példázatot a kősziklára épített házról, és azt mondta, hogy megtámadja azt is a vihar, a szél, de az a ház megáll, mert megtartja a szikla. Testvérek, a szelek, a viharok utolérik a hívő embert is, aki az Úr Jézus Krisztus világosságában él. Csak hogy a hívő ember nem veszti el a békességét. Miért? Mert tudja, hogy a szikla, Jézus Krisztus engem, az én életemet meg fogja tartani. És ez békességet ad a mi szívünkbe. Akkor is békességet ad, amikor azt mondja az orvos, hogy magának nincs ok hátra. Mert akkor rögtön azt mondja rá a szívünk, hogy nincs ok hátra itt, ezen a földön, a látható világban. De aztán ott van az örök élet. Testvérek, a hívő ember nem úgy rendül meg, mint a hitetlen. Mert a hitetlennek, akinek a reménysége ez életben volt, megkapja a hírt, hogy magának nem sok van hátra, akkor ezevezett kapkodásba kezd, mindent megragad, mindent ki akar használni, akkor előveszi az úgynevezett bakancslistát, amit még az életében neki feltétlenül meg kell látnia, mert nem látja meg, akkor vége mindennek, akkor nem volt értelme élni. Akik az úréi, azok meg azt mondják, hogy nem sok van hátra. Igen, ebből nem sok van hátra, de közel van az örök. Közel van az örök, amiben bemegyek, amiben betérek. Testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus világossága átjárja mi szívünket, amikor az ő igéje átjárja mi szívünket, akkor mi elkezdünk máshogyan élni, elkezdünk békességben élni. Nem szelek meg viharok nélkül élünk, hanem békességben élünk. És ez örök hasznunkra van. Ha akkor Pál és Szilász nem engednek a lélek vezetésének, akkor talán mi még mindig Isten világossága Jézus Krisztus nélkül valók lennénk. Az ő engedelmességük örök haszonnal járt, amelynek mi az élvezői vagyunk. Eljutott az evangélium Európába, és aztán elkezdett ez a hír, az Úr Jézus Krisztus híre, az ő világossága szerte ragyogni onnan Görögországból, azokból a gyülekezetekből, és eljutott ide hozzánk is. Kedves testvérem, amikor meglátod, megérted világosan a kijelentésből, hogy mi a világosság, hogy ki a világosság, akkor arra bátorítalak, hogy ne habozzál hozzája menni, és mellette dönteni. Talán sokszor hallottad már, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, de még mindig járod a magad sötét útját. Ne habozzál Jézushoz menni. Vizsgáld meg az életedet, mert lehet, hogy olyan utakon jársz, amelyekre nem lett volna szabad elmenned. Mi hívők sokszor panaszkodunk amiatt, hogy nem mennek jól a dolgok. Vizsgáljuk meg az életünket, testvérek, hogy az az út, amin járunk, az a Krisztus világosságának az útja-e, vagy olyan úton erőlködünk előre, amelyen nem lett volna szabad elindulnunk sem, vagy amelyről már régen vissza kellett volna fordulnunk. Vizsgáljuk meg az életünket, mert azokon az utakon meg nem járunk, amelyekből örök hasznunk származna. És olyan jó lenne ezekre az utakra rátérni, amelyekből örök haszon származik. Eddig is te döntöttél, most is neked kell döntened. Ha hiszel Jézus Krisztusban, ha igazán hiszel, akkor ez azt kell jelentse, és azt is jelenti, hogy az ige a kijelentés világosságában jársz. Azt követed. Annak vagy a cselekvője. Annak adsz igazat. Ha pedig ezt követed, annak rendeled magad alá, akkor hadd mondjam így, a világ leghasznosabb embere vagy a magad helyén, mert aki a világosságban jár, azról tükröződik az Isten világossága. Az sugározza tovább, az ragyogja tovább ebbe a sötétbe az Isten világosságát. És ha valamire ennek a mi összezavarodott, megsötétedett világunknak szüksége van most, 2023-ban, testvérek, az a világosság, méghozzá a Krisztus világossága. Ha őt követed, akkor a világ leghasznosabb embere vagy. Segítsen így bennünket az Urunk az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek, testvérek, álljunk most föl helyünkről, és mielőtt elcsendesedünk, hogy imádságban beszéljünk a mi Urunkkal, a 720. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből, és a 720-as dicséretünknek az első, meg az 5. versét fogjuk most énekelni. Tehát a 720-as dicséret első és 5. versét, szólsz hozzám, Istenem.
Hozzám, Istenem, s én választ adnék készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látott köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, többéttel, ó Uram. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, bósd gyarló bűnös én, hadd
csendesedjünk el, imádkozzunk. Nincsen rosszabb, veszedelmesebb és kárhozatosabb dolog, mint a sötétségben való járás, mint a nélküled való élet, Úr Jézus Krisztus. Mégis te látod, hogy milyen maga biztosak voltunk és talán vagyunk ebben az életben. Köszönjük, hogy te világosságul jöttél ebbe a világba. És köszönjük te neked, hogy aki téged követ, az nem jár többet a sötétségben, mert látni fogja az igazságot és a valóságot. Azt az embert te vezeted és igazgatod, hogy örökké haszonnal legyen az ő élete, hogy az örök hasznot megtalálja. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ha már ezt megtaláltuk, és köszönjük, hogy ma intesz, figyelmeztetsz, bátorítasz bennünket, hogy maradjunk meg életünk teljes idejében, a te követésedben, a te világosságodban. Maradjunk meg mindamellett, amit te az igédben kijelentettél. Kérünk, adjál a mi szívünkbe csendet, és munkáld bennünk azt, hogy megláthassuk azoknak az utaknak a sokaságát, amelyekre úgy tértünk, amelyeken úgy járunk, hogy ott valójában nem a te világosságod jár előttünk. Te látod, hogy noha hívők vagyunk, sokszor talán áldatlannak érezzük a mi életünket. Köszönjük, hogy most józanítasz, és emlékeztesz bennünket. Segíts arra is bennünket, hogy azon az úton, amit viszont te mutatsz, készek legyünk szív szerint, odaszánással járni, ahogy Pál és Szilász is tették ezt. Ezért arra kérünk, a te igédet engedd értenünk, engedd azt, hogy téged egyre jobban megismerjünk, és ezáltal egyre tisztábban lássuk magunk előtt azt az utat, amely a békesség útja, amely az áldások útja, amely örök út, amelyen nem fogunk elveszni. Kérünk téged, hogy segítsél meg bennünket földi szükségeinkben is. Ma különösen is kérünk a gyengén és nem látó testvéreinkért. Adjad, hogy ha testi szemükkel nem is, de lelkű szemükkel lássanak téged, egyre jobban és egyre tisztábban. És segíts bennünket abban, hogy bölcsen tudjuk őket segíteni, amiben kell. Bennük meg munkálj alázatot, hogy készek legyenek elfogadni a segítséget. Köszönjük neked, Urunk, sok meghallgatott imádságunkat. Különösképpen is köszönjük kedves testvérünk életét, akit megtartottál a műtőágyon, és akit reménységünk, hitünk szerint visszaadsz az ő családjának, szeretteinek, és nekünk, lelki testvéreinek is. Kérünk téged, te légy az ő gyógyítója a továbbiakban is, és fogadd a mi köszönetünket azért, hogy adtál orvosainak bölcsességet, értelmet, eszközöket, hogy el tudják végezni ezt az életmentő szolgálatukat. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, Urunk, hogy töröljed szemükről a könnyet, úgy, hogy közben ők is téged láthassanak meg, és a gyász sötétségéből a te világosságodra juthassanak el. Kérünk téged mindazokért, akik háborúskodnak, kérünk téged mindazokért, akik döntéseket kell, hogy hozzanak. Segítsd őket, hogy akarjanak tőled meríteni, és csak annyit tenni, és mindent úgy tenni, ahogyan te őket tanácsolod és vezeted. Légy és maradj velünk az elkövetkezendő héten, őrizd meg egyen-egyenként mindannyiunkat, és hallgass meg most a mi személyes imádságunkat is. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk közös imádsággal együttlétünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, zárjuk éneklésre Isten tiszteletünket. A 135. Zsoltárunkat keressük ki, és ennek a Zsoltárnak válogatott verseit fogjuk énekelni, nevezetesen az első, az 5. és a 8. verset. A 135. Zsoltárunk első, 5. és 8. versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét!
És őt magasztaljátok,